A 2012-ben elfogadott stratégia mentén működik tovább a Magyar Kajakkenu Szövetség. Lényeges irányváltásokra a küldöttek szerint nincsen szükség. Állapította meg a rendes őszi közgyűlés után Barát Etele, a szervezet közgyűlésének elnöke. Arról is döntöttek, hogy újra lesz főtitkár a szövetségben.
Igazolta önmagát a stratégia, továbbá kiegészül azért természetesen nagyon fontos hangsúlyokkal és elemekkel. Ilyen elem például az, hogy jobban szeretne a szövetség a Budapest fejlesztésre koncentrálni. Vagy nagyon lényeges elem az, hogy egy nagyon magas szint digitális informatikai rendszer kiépítésén dolgozik, ami szerintem párjátítvitóan fontos, és újabb lehetőségeket nyit a sporták fejlesztésben. És hát az is eldöntötte tulajdonképpen a közgyűlés, hát 12 pont is volt egyébként a 12-ben elfogadó stratégián. Belül egyfajta koncentrációt javasol, az egyik az eredményesség, ami nem csak az olimpiai eredményességet, hanem a teljes sportág alapoknak a további bővítését, növelését, a gyerekszám növelését és a megtartást is eredménynek tartja. A másik az, hogy nagyon-nagyon koncentrál az egészségre, mind a mentális, mind a fizikai egészségre, és a harmadik pedig, hogy még jobban orientál a környezetvédelem területén, az akciókra, a részvételre, azokra az oktatásra, képzésre, ami a versenyzőket, edzőket is fölkészíti, hogy a környezettel kapcsolatos viselkedés, a magatartás változzon meg, illetve erősödjön mindaz a jó, ami eddig volt.
Arról is döntöttek, hogy visszatér a főtitkári rendszer. Mikor lehet főtitkára a Magyar Szövetségnek?
Következő közgyűlésnél, amikor választások vannak, akkor már lenne főtitkára. Volt eddig is, benne volt az alapszabályba, csak vázi altatva volt el, és a titkárság vezető látta részben kevesebb felelősséggel ezeket a feladatokat. Új mértékben szélesedik a kajakkenu sport mindenfajta tevékenysége, felelőssége, a beruházásoktól kezdve a szabadidőn keresztül a legszélesebb körben, hogy ez tulajdonképpen egyetlen egy elnöki koncentrációval nehezen végrehajtható, és ezért decentralizálódik megint bizonyos feladatkör. Természetesen a szövetség képviseletét továbbra is, a munkáltató jogokat továbbra is természetesen elnök látja el, de ezeknek a szervezeteknek, vállalatoknak körülveszik tulajdonképpen a kajakkenu sportot, a felügyeletét, ellenőrzését, irányítását már a főtitkár tudja végezni. Ez egyébként egyfajta visszatérés arra, ami az én időmben volt.
Amikor Schmidt Gábor volt a főtitkára jelenlegi elnök, ugyanakkor Schmidt Gábor választhatja majd ki, hogy ki lesz a főtitkára, vagy pedig a szövetség elnöksége, vagy a közgyűlése?
A főtitkár szemét az elnökség dönti el, előzetesen az elnök úr konzultált az elnökséggel, a személyeket illetően is teljesen világos volt, a közgyűlésen most is elhangzott, hogy ő Kubira Ádámot szeretné, aki most a titkárságot vezeti főtitkárnak, ami végül is ugyanennek a funkciónak további megerősítése, de határozottan mondom, nem csak feladattal, felelősséggel, hanem ugyanakkor jogkörökkel is történő megerősítése. Az elnökség fogja ezt eldönteni.
Mennyire vált be egyébként a közgyűlésnek a megerősítése? Az elmúlt években őszi és tavaszi közgyűlést is rendezett a Magyar Kajakkenu Szövetség. A tagok, illetve az egyesületek mennyire aktívak?
Hát ez egy alapszabály kötelezettségé vált, ugye, hogy a szakmai ellenőrzést, a szakmai munkát, a stratégia ellenőrzését, az őszi közgyűlés, a tavaszi meg az egyéb kötelezettségeket, pénzügyi beszámolók, stb. Költségvetés és ezeknek a céljait, egyeztetésnek céljait szolgálja. Ugye én vezetek egy stratégiai bizottságot a szövetségen belül, mint a közgyűlés elnöke, és a közgyűlés választja a tagjait. Én azt tapasztaltam, hogy ez egy nagyon aktív bizottság, ráadásul külső tagokkal is rendelkezik, tehát olyan személyekkel, akik akár a pénzügyi banki szféra, vagy akár a beruházási oldalról tudnak tanácsokkal szolgálni. Nagyon erősen dominál tulajdonképpen ez a stratégiai szemléletmód a szövetségen belül, és meg kell mondanom őszintén, hogy az elnök úr Schmidt Gábor irányításával nagyon sokan dolgoznak ennek a stratégiának a különböző elemein. Mi ezeket megvitatjuk, újabb és újabb hangsúlyokat próbálunk ebben formálni, javaslatokkal élünk. Ez együttműködése szerintem jó lesz a jövőben is, hiszen most a közgyűlés megerősítette, hogy a jövő ősszel az olimpia utáni szokásos 4 évenkénti tisztújítás esetében is ez a fajta funkció fönt marad, és ez a fajta működési rendszer ez továbbra is képviselni fogja a szövetség érdekeit.
A következő 8,5 hónapban ugyanakkor a tokiói olimpia lesz fókuszban, és valamelyest az olimpia is határozza majd meg, hogy milyen lesz a sportág megítélése, a sportág presztízse a következő 4-5 évre. Hogyan számol ez a mostani keret, ez a mostani csapat, milyen eredményre lehet képes Tokióban?
Én szerintem meg fogja ismételni a riói és az azt megelőző olimpiák eredményeit. Egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz sportági környezetben, számtalanszor elmondtuk, de évről évre nő azoknak az országoknak a száma, amelyik föltörnek az érre. Hát ha most megnéztük a szegedi világbajnokság eredmény, döbbenetes volt, hogy mennyire szétterjedt tulajdonképpen minden földrészre a bukósoknak a létszáma, a személye, ami azt mutatja, hogy egy nagyon dinamikusan növekvő sportágról szól megszerezni, megtartani azokat az eredményeket, amiket eddig megtartott a szövetség, illetve a sportág, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz, de mint mindig voltak pozitív és voltak negatív meglepetések, és mindig az egyik szakág gyengülés esetén egy másik szakág megerősödése ezt tudta helyettesíteni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a fajta egyensúly, ez a kölcsönösség, ez továbbra is eredményessé fogja tenni a sportágat.
2-3 aranyéremre számíthatnak a szurkolók?
A szövetségi kapitány előterjesztése alapján az elnökség is ugye ezt fogadta el, hogy egy 6 érem az, amire a sportág számíthat, és hát bízom benne, hogy ebből legalább 2 aranyérem benne lesz. Most az olimpiai pontok tekintetében Magyarország volt az éllovas a szegedi világbajnokságon, meg kell mondanom őszintén, hogy annak ellenére volt ez meglepetés, hogy a németek hihetetlen koncentrálnak az olimpiai számokra, a fehér oroszok is borzasztóan megerősödtek, Új-Zéland rendkívül erős, és hát több olyan ország megjelenik ezen a szintéren, akikre nagyon komolyan kell számítani, és vélek tőle, hogy épp az, hogy Japánban van, még japán versenyző is most nagyon eredményes volt már ezen a világbajnokságon, tehát kiegészül a távol-kelet is, az eddigi kínai, szingapúri és más esélyeket el fogja érni Japán is.
Barát Etelét, a Magyar Kajakkenu Szövetség volt elnökét, a szervezet közgyűlésének jelenlegi vezetőjét hallották.
Öt karika.
Jelenleg a magyar vívócsapatok közül egyedül a férfi kardozók állnak olyan helyen, amely olimpiai szereplést jelent. Szilágyi Áronék stabilan a második helyen szerepelnek a kvalifikációs ranglistán a dél-koreaiak mögött. 3 magyar válogatott, a női tőr, a női kard és a férfi párbajtőr vívó csapat áll még olyan helyen, amely jelenleg nem jelent olimpiai szereplést, ugyanakkor a következő hónapokban ezeknek a csapatoknak kiemelkedően jó szereplés esetén lesz még esélyük az olimpiai részvételt kiharcolni. Egyéniben a tőröző Kreisz Fanni, illetve a világbajnok párbajtőr vívó Siklósi Gergely számolhat azzal, hogy a jelenlegi helyzet alapján ott lehet a tokiói olimpián, matematikailag viszont még ez sem dőlt el. Az elmúlt hétvégén Orleánban a magyar női kardcsapat 4. lett, azonban a bronzmeccsen éppen azoktól az ukránoktól kapott ki, akikkel nagy csatát vív az olimpiai szereplésért. Egyéniben ráadásul senki nem jutott a legjobb 8-ba, Márton Anna csak a 33. lett, így a ranglista alapján ő sem számít jelenleg olimpiai indulónak. Trénerével, egyben a magyar válogatott szövetségi vezetőedzőjével, Gárdos Gáborral beszélgettünk.
Tavaly ezzel a versenyen 5. voltunk csapatban, most 4. A nap elején ezt nagyon aláírtam volna, hogy 4. legyünk. Egy kicsit csalódott vagyok, mert az ukránok megelőztek minket, akikkel szintén nagy versenyben vagyunk a kvalifikációért, de ebből együtt azért lépkedünk előrefele, pozitívan értékelem az orleáni csapatversenyt.
Ezúttal Battai Sugár volt a 4. tagja a csapatnak. Ő mennyire illeszkedett ebbe a válogatottba? Kérdezem ezt úgy is, hogy azért nem vívott olyan sokat.
17 éves kadett korosztályból lett felnőtt válogatott. Nagyon ügyes, nagyon tehetséges. Szerintem jól illeszkedett a csapatba. Vívott egy asszot a németek ellen. 5-8 lett az eredmény, és ha ez nem egy kvalifikációs verseny, akkor biztos, hogy még kapott volna több lehetőséget is. Még fog kapni szerintem.
Az egyéni verseny nem sikerült jól. Tavaly Márton Anna győzni tudott, ezúttal viszont senki nem került a legjobbak közé.
Nem is vagyunk büszkék. Sajnos az egyén nem jól sikerült, egy picit még idényelei forma volt ez az egyéni viadalnál.
9. lett a magyar férfi párbajtőrvívó csapat a Berni világkupa versenyen, így továbbra sincs könnyű helyzetben az olimpiai kvótákért március végéig zajló harcban. Dancsázi Nagy Tamással, a szakák szövetségi vezetőedzőjével beszélgettünk.
8-ba jutás egy nagyon fontos lépcső lett volna a sikeres kvalifikáció folytatásához. Sajnos egy tussal, egy fránya tussal kaptunk az ukránoktól, akik ezen a versenyen is 3. lettek. Ők már azért egy elég jó pozícióba várhatják a folytatást. Mi az ukrán egytusos vereség után Oroszországgal vívtunk, Kazasztánnal vívtunk és Izraellel vívtunk. mind a három csapat egy elég komoly erőt felvorultató csapat, tehát hisz az oroszok a világranglista egyes számú pozíciót foglalták el eddig a versenyig, úgyhogy nagyon komoly és fontos győzelmeket alattunk. Az elmúlt két kvalifikáció alapján, amit én edzőként és vezetőedzőként megértem, mert pontosan tudom, hogy minden pont számít, úgyhogy folyamatosan harcoltunk a legjobb eredményért, amit elérhettünk. Ebben a helyzetben ez egy 9. hely, és így a kvalifikációs ranglistán és a 9. helyet foglaljuk el most. De három világkupánk van még vissza, de sok minden el fog dőlni az el a következő két világkupa versenyen. Helyben helyben lesz, illetve Vancouverben.
Úgy tűnt, hogy Rédli Andrásnak ezen a hétvégén nem nagyon ment. Berta Dániel viszont csapatban óriási pluszokat teljesített.
Így van, sajnos Andrásnak most annyira nem jött ki ez a lépés, viszont beépítettünk egy új fiatalembert, Andrássy Tibor személyben, aki egyéniben is kiváló volt, és hát Daninak most már hosszú évek óta a csapat teljesítménye magáért beszél. Ukrajna ellen is egy -7-ről fordított az utolsó asszóba, a közbenső meccsein is nagyon szépen vívott, illetve a további mérkőzéseken is mind Oroszország ellen, mind Kazasztán ellen, mind Izrael ellen meghatározó csapattag volt. Úgy érzem, hogy ott folytatta, ahol abba hagyta.
És hogy lehet, hogy ennyire nagy a kontraszt az egyéni és a csapat szereplés között, mert ugye egyéniben 180. lett?
Ez egy jó kérdés, mert dolgozunk a csapatpszichológussal, illetve az ő egyéni sportpszichológusával is. Nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy a csapat a legfontosabb, és hogy erre koncentráljunk. Valahogy ebbe az irányba indultak el azok a bizonyos kis hangyák, azért ne felejtsük el, hogy ő neki világkupa egyéni érme Lenyánóból, ez a párizsi világkupa 5. helye is van az elmúlt szezonokban, de ő tényleg komolyan vette, hogy a csapat az első, és hát ez most valahogy így sikerült. Én azt gondolom egyébként, hogyha ezt a vívást tudja produkálni, akkor egyéni eredmények is meg fognak érkezni.
Dancsázi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét hallották. Mára véget ért az öt karika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.